Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban.
22 érmet hoztak el a magyar diákok az idei Nemzetközi Informatikai Diákolimpiáról. Az ország vérbeli hegesztői Miskolcon mutatják meg tudásukat. Pályázat az év fővárosi civil szervezete díjra. Új költőfajjal, a kuhival bővült a hazai madárfauna 2025-ben. Fröccsfest a Momentán társulattal az első önismereti improfesztivál Budapesten. Kitart a nyári meleg, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Madrász Máté. 22 érmet hoztak el a magyar diákok az idei Nemzetközi Informatikai Diákolimpiáról. Véget ért az Informatikai Diákolimpiák 2025-ös szezonja, a legutolsó, legfeljebb 15 évesek számára megrendezett Európai Junior Informatikai Diákolimpiáról a magyar csapat 2 ezüst és 1 bronzéremmel tért haza. A 6 legfontosabb nemzetközi versenyen a magyar diákok idén 4 arany, 8 ezüst és 10 bronzérmet szereztek, amely az elmúlt évtizedek legkiemelkedőbb összesített eredményének számít. A Diákolimpikonok a Neumann Társaság tehetséggondozási programja keretében az ELTE informatikai karral szoros együttműködésben készültek fel a megmérettetésekre. Az ország vérbeli hegesztői Miskolcon mutatják meg tudásukat. Októberben újraindul az országos fémipari szakmunkások hegesztő versenye. Miskolcon rendezik a szakma legnagyobb hazai eredményét, a Sirius országos hegesztő versenyt. Harmadik alkalommal rendezik meg. A kétnapos szakmai esemény célja a hegesztő szakma népszerűsítése és a fiatal generáció érdeklődésének felkeltése. A legjobbak pénzdíjban és szakmai elismerésben részesülnek. Pályázat az év fővárosi civil szervezete díjra. Negyedik alkalommal hirdeti meg a fővárosi önkormányzat a fővárosi civil díj pályázatát. Itt az újabb lehetőség arra, hogy a budapesti civil szervezetek széles körben bemutatkozzanak és induljanak az elismerő címért. A beérkező pályázatokat a budapesti civil adatbázis idén nem pályázó tagjai bírálják el, és választják ki pontozással azt a 10 szervezetet, amelyre szavazni lehet. A 10 döntős közül a budapestiek döntik el szavazás útján, ki kapja az elismerő címet. Új költőfajjal, a kuhival bővült a hazai madárfauna 2025-ben. A hazánkban 2012 óta ritkán kóborlóként ismert kuhi egy vörös vércséhez hasonló méretű, annál erősebb testű, zömök és nagyon impozáns ragadozó madár. 2022 óta több alkalommal is megjelent a Kőrös-Maros Nemzeti Park területén. Hazánk legújabb fészkelő madarává előlépve idén-nyáron fészket is rakott, és sikeresen költött a térségben. A kuhi mezei pocokkal, kisemlősökkel táplálkozik, de rovarokat, gyíkokat, esetleg énekes madarakat is fogyaszthat. Fröccsfest a Momentán társulattal. az első önismereti impro-fesztivál Budapesten. A Momentán Társulat idén ősszel először rendezi meg a fesztivált, amely a pszichológia és az improvizáció az együtt gondolkodás meccéspontján jön létre. A háromnapos eseményen pszichológus szakértők és impro színészek közösen hoznak létre olyan eseteket, ahol a legújabb pszichológiai kutatások és a színház nem csak kiegészítik, hanem értelmezik is egymást. A Fröccs Fest időpontja 2025. október 3 és 5. Helyszín a Momentán Improvizációs Színház.
Időjárás.
Kitart a nyári meleg. Ma sokfelé napos időben lesz részünk, de délután keleten, észak-keleten készülhetünk záporokra, zivatarokra. Élénk erős helyenként viharos lesz a szél, délután 23 és 33 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap a napsütést az ország nagy részén fátyol és komoly felhők zavarhatják meg. A legtöbb helyen mérséklődik a szél. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A híreket Brühl Edit szerkesztette, felolvasta Madarász Máté.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a CV Rádió ébresztő magazinja.
Augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe, az államalapítás és az állam alapító Szent István király emlékére. A nap egyben a Magyar Katolikus Egyház egyik Magyarország fő védőszentjének tiszteletére tartott legfontosabb ünnepe is. 1083. augusztus 20-án Szent László király a nagy boldogasszony ünnepe utáni első vasárnap emeltette oltárra első István király maradványait nyughelyén a székesfehérvári nagy boldogasszony bazilikában, ami az akkori szokások szerint a szentélyavatást is jelentette. Tóth Judit történész, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa, a Rákosi korszak aggadikái a Ludas Matyi címlapjain címmel jelentette meg írását az ezévi ünnep előtt. És köszöntöm Tóth Judit történészt, a Rubikon Intézet tudományos munkatársát, abból az alkalomból is, hogy történelmi pillanatot élünk meg, mert először beszélgetünk, pedig elég régóta van ez a sorozat itt a Civil Rádióban a Rubikonnal, és először köszönhetünk hölgy történészt beszélgető társként. Jó reggelt kívánok, kezi csókra!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önt is és a hallgatókat is, és köszönöm a lehetőséget és ezt a szép felvezetést.
45-ben jelent meg, ugye 1945-ben a Ludas Matyi először. A helyzet az, hogy szerintem az XY, de a Z generáció meg főleg nem is hallott már a Ludas Matyi szatirikus újságról. Nekem nagy kedvencem volt annak idején, úgyhogy egy picit mutassuk be jó az újságot, a lapot. 45-ben jelent meg először, mi célból?
Igen, ez nagyon nagy jelentőséggel bírt, hogy igazából a háború után vagyunk szinte, alig múlt el pár hónap a front, hogy áthúzódott, sőt még némelyek nagyon elevenen ebben éltek, és nagyon nagy papírhiány jellemezte ezt az időszakot. Ugye nagyon kemény volt olyan szempontból, hogy az embereknek az élelmiszerrel való ellátása volt az elsődleges, de hát azért csak szükség volt arra, hogy az információ is áramoljon, és a megalakuló pártoknak is nagyon fontos volt az, hogy bemutathassák azt, hogy ők is újra alakultak, milyen elképzeléseik, programjaik vannak, és ehhez fontosak voltak a megjelenő lapok is. És a Magyar Kommunista Pártnak volt egyébként a Ludas Matyi alapja. 1945. május 20-án adták ki először, és az heti rendszerességgel jelent meg, akkor még nagy A3-as méretben, úgyhogy amikor annak az elején egy karikatúra, egy ilyen egész lapot betöltő karikatúra megjelent, az tulajdonképpen majdhogy nem egy ilyen plakáttal felérő nagyság volt. És
az újságos standoknak a felét is elfoglalta, akkor volt az újság.
Igen, és példányszámát tekintve is egyébként már az induláskor, most hirtelen így azt hiszem, hogy 150 ezerrel indult,
az igen.
És viszonylag gyorsan így növekedett a lapszám, volt kisebb-nagyobb visszaesés, de volt olyan időszak az 50-es évek közepére a közel félmilliós példányszámot is elérte, és amint említettem, tehát ez az A3-as lap, egyébként 8 oldallal indult a lap, 8 oldalon jelent meg, úgyhogy nagyságrendileg egy ilyen megközelítőleg 50 karikatúra jelent meg egy-egy számban.
És ha tegyük igen. hozzá, hogy elképesztő minőségű karikatúrák, tehát igen. Tényleg fantasztikus nagy karikatúristák dolgoztak ebbe a labban.
Igen, hát ilyenekre kell gondolnunk, mint Kaján Tibor, mondjuk akkor ő még nagyon fiatal volt, de ott volt már az indulásnál, Tonc Tibor, Tabi László, Szűrszabó László, Pály Jenő, Szegő Gizi, akik ezt a korszakot, illetve azok a karikatúrák, amikkel foglalkoztam, Gerő, Sándor, még értelen...
Én úgy emlékszem, még Balázs Piri nevére.
Igen, ő egy picivel talán később, tehát én a Rákosi korszak karikatúráival dolgoztam eddig elsődlegesen, és talán az ő munkáival még akkor nem találkoztam, tehát ő talán egy kicsivel később kapcsolódott be.
Nézzük akkor ugye a karikatúrákat, tehát miért pont augusztus 20-a, és miért pont a karikatúrákon keresztül érdekelte?
Tudom, is foglalkoztam már a kuláküldözéssel kapcsolatos karikatúrákkal, már nagyon-nagyon régóta foglalkozom, és igazából ennek révén ismertem meg elég jól, most már azt mondhatom, a Ludas Matyit, és visszakapcsolok az ön felvezetőjéhez is, amit említett, hogy a fiatalok talán kevésbé ismerik már. Egyébként azt tapasztalom, amit ön is mondott, hogy nagyon sokaknak van személyes élménye a Ludas Matyihoz kötődően, viszont a fiatalok megszólítása érdekében meg ugye nagyon-nagyon fontos, hogy itt a diktatúrának is, amiben létét valahogy úgy megragadni, hogy tudjuk közvetíteni ezt a fiatalok felé, hogy valahogy megfogható, elképzelhető legyen. És próbálom azt a fajta utat járni, hogy így a képek segítségével elmondani, megeleveníteni azt, hogy igazából mit is jelentett a diktatúra. És itt 49-ben ugye az alkotmánynak a megjelenése, ami hosszú-hosszú időre determinálja az ünnepnek a miben létét. Ugye 1949-ben adták ki a sztálinista alkotmányt, és ugye így nehéz is elképzelni, hogy hát hogy lehet ezt vizualizálni, hogy lehet az alkotmányt megjeleníteni. És ebből az alkalomból 1949-ben Szűrszabó Józsefnek jelent meg a címlapon egy hatalmas egész oldalt, vagy fél oldalt betöltő, mert emberek is vannak rajta, egy fél oldalt betöltő méretben a Rákosi címet, mert ugye ez az alkotmány határozta meg, illetve írta le az új címet, a Rákosi címet, amelynek a közepén egy búzakalász van, és egy kalapács. És ugye az alkotmánynak a fő mondani valója, egyik fő mondani valója, hogy minden hatalom a népé, és ugye hangsúlyosan próbálták ezt a vonalat vinni, hogy a munkások és a parasztok kezében a munkás-paraszt szövetségnek a megtestesítése ezáltal nagyon fontos lett. És ezt a címeren keresztül úgy mutatták be, hogy a kalapácsot egy munkás férfi, a búzakalászt pedig egy paraszt férfi tartja, és a paraszt férfinek a kezében ezen kívül van egy új kenyér. És az új kenyér is egy teljesen új szimbólumot kapott, hiszen ugye évszázadokon keresztül igazából a parasztgazdák azért akartak hálát adni az új kenyéren keresztül a Teremtőnek, a Jóistennek, hogy biztosítva van az ő egy évi megélhetésük azáltal a gabona által, amit kaptak.
Igen, igen.
És az új kenyér itt, már ha csak ezt a karikát is nézzük, egy teljesen más szimbólumot kap, mert a munkásparaszt szövetségnek a megtestesítőjévé válik ez is.
Igen, igen.
Számtalan olyan beszámolót, akár filmhíradót nézhetünk, vagy cikkeket olvashatunk, amikor munkások ellátogatnak megalakult termelőszövetkezeti csoportokba, faluközösségekbe, és visznek oda olyan szerszámokat, gépeket, amiket ők csináltak, amivel a parasztságnak könnyebb lesz majd ugye a munkája, és a parasztgazdák ezt a gépet, szerszámot jelképesen egy új kenyérrel hálálják meg. És hogy igazából teljesen azt látom, vagy érzem ezáltal, hogy tényleg az új kenyér ennek a munkásparaszt szövetségnek a szimbólumává vált, vagy igyekeztek legalábbis
Én emlékszem egyébként politikailag egészen merész címlapokra is. Például egy káremelés után úgy jelent meg a címlap, hogy érjen április 4, de át volt húzva 4, és az volt odaírva, hogy 4.30. Tehát voltak tulajdonképpen ilyen tényleg merésznek mondható címlapok. A retorziókról tud-e valamit? Tehát egy-egy ilyen merészebb megjelenés után voltak-e retorziók?
Igen, igazából már a lap indulása után, ugye itt nagyon nehéz kérdés az, hogy egy karikatúrista az most politikailag, ideológiailag azonosul-e azzal a rendszerrel, vagy ő is annak a rendszernek a képviselője. És itt nyilván a karikatúristák, egyébként ezt Kaján Tibor nyilatkozta egy interjúba, hogy egy vérbeli karikaturistának a mindene az, hogy kaphasson egy fehér lapot és egy ceruzát a kezébe és rajzolhasson. És a korszakban, illetve hosszú-hosszú évtizedeken át ennek a legmagasabb vagy a legnívósabb lehetőségét a Rudas Matyi adta. És nyilván, és ezt Kaján Tibor is elmondja, hogy nagyon-nagyon sok mindennel nem értettek egyet, amit le kellett rajzolni, és egyfajta megalkuvást nyilván kívánt a rajzolótól, azt, hogy ő ott rajzolhat. Viszont akik úgymond hibáztak, és például Szegő Gizinek, Szűrszabó Józsefnek is volt ilyen esete, fegyelmi eljárást indítottak ellenük, és igazából kicsi olyan az ideológiába picit nem illő módon, hogyha elcsúsztak a rajzok, akkor egy-egy ilyen fegyelmi eljárást bizony megindítottak a rajzolók ellen, akár a szerkesztő, főszerkesztő ellen is, és volt olyanra is példa, hogy még pénzbírságot is kiszabtak ilyenkor.
Tehát azért a rajzolókra. Oda-oda koppintottak. Tűzijáték.
Tehát ez volt nyilván a hatalomnak meg szüksége volt rájuk, mert igazából tényleg nagyon hatásos módon tudták a politikai tartalmat közvetíteni ezeken a rajzokon keresztül, és nyilván mivel a hatalomnak szükségük volt rájuk, azért olyan jellegű súlyos retorsziókat, ami mondjuk elijesztett egy-egy rajzolót attól, hogy nem akar a Ludas Matyiba rajzolni, ilyenre azért nem volt példa. Tehát ezek voltak a legmagasabb szintű retorziók, hogy fegyelmi eljárás, és akkor pénzbüntetés kiszabása.
Borzasztó kevés időnk maradt, úgyhogy még egy gyors kérdés és egy rövid válasz kérek szépen. A esti tűzijáték.
Ez nagyon jó kérdés.
Ez mikor tűnt aztán el?
Igen, tehát nagyon érdekes, hogy a 48-as címlapnak egyébként még a hátterét is maga a tűzijáték adja, és egészen 1952-ig, augusztus 20-án volt tűzijáték. És augusztus 20-a, vagy pontosabban a tűzijáték nem tűnik el, hanem áthelyeződik, és pont jó, hogy megemlítette április 4-ét, mert akkor már azt hittem, hogy erre akar utalni, áthelyezik a tűzijátékot április 4-ére. Uh-huh. 1952, és nagyon érdekes, hogy pont ebben az évben, mert ez a személyi kultusznak a csúcséve, Rákosi ekkor 60 éves, és hihetetlen pompával ünnepeltetik ugye Rákosi születésnapját, és ebben az évben kerül át augusztus 20-áról a legfontosabb nemzeti ünnepé tett április 4-ére a tűzijáték.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Tóth Judit történészt, a Rubikon Intézet tudományos munkatársát hallották az elmúlt percekben. Köszönöm szépen, viszont hallásra, és jó munkát, jó egészséget kívánok.
Viszont hallásra, köszönöm szépen.
dress, feed my corona like there's nothing going on. I am leaving you alone. What is meant for me, no other girl's gonna take it to give them up. And I'm crazy, but you make it.
To my ringy, I feel so El Presidente. I'm running and I'm loving it. She got a mean no bumper. You should see what she does in bit. She dip it down low. I could never get enough. Oh no, oh no. She gives me the run around, but I stay chasing. But I need help. I'm in love with a crazy girl. But it's all good and it's fine by me. Just as long as I hear her say,
"Hi, puppy." And I'm crazy, but you like it.
Reggelt Budapest! Ez itt a reggeli, a Civil Rádió ébresztő magazinja.
Állatokkal a gyermekekért állatasszisztált foglalkozásokat tart június óta az Erzsébet táborokban a közös ügyünk, az Állatvédelem Alapítvány. Itt van velünk a vonalban Lécfalvi Kinga gyógypedagógus, állatasszisztált foglalkozás vezető, terápiás kutya felvezető. Jó reggelt kívánok, szervusz, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó reggelt kívánok, sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Segíts nekünk egy kicsit megérteni, kicsit hosszúra sikerült ez a felvezetés, hogy miért fontos az állatokkal történő terápiás foglalkozás?
Ez egy nagyon sok irányú történet. Ugye az állatvédelem és az embervédelem az egy cipőben jár, tehát az empátia, ahogy a gyerekek az állatok felé közelednek, az kihat az ő saját életükre is, az emberekkel való kapcsolatukra is. De itt most kifejezetten az állatvédelem a téma az Erzsébet táborokban, és egyébként nem csak az Erzsébet táborokban, hanem mi amúgy is járjuk az országot, és intézményekben oktatjuk az állatvédelmet.
Tehát ha jól értem, akkor itt igazából ezeknek a foglalkozásnak az a céljuk, hogy a gyermekek megismerkedhessenek az állatokkal, és azzal is, hogy hogyan kell velük bánni, mi az, amit az állatvédelem fontosnak tart.
Pontosan, tehát, hogy hogyan viselkedünk egy állat közelében, akkor is, ha van állatunk, ha nincs állatunk. Nem csak társállatokra gondolunk itt, hanem bármilyen más állatra, akivel együtt élünk itt a világban. Nagyon fontos, hogy megtanulják, hogy mi a helyes tartása egy állatnak, és nem biztos, hogy máshol szembe jön velük bizonyos problémák. Mi viszont végig tudjuk venni velük, hogy attól kezdve, hogy minden állatnak szüksége van a tiszta ivóvízre, odáig, hogy egyénenként milyen egyéb foglalkozásra van szükségük.
Hogyan született meg a közös együttműködés az Erzsébet táborokkal? Honnan jött az ötlet?
Hát a közös ügyünk az állatvédelem egyik kiemelt projektje az az oktatás. Tehát mi amúgy is járjuk az országot, és hátrányos halmozottan hátrányos intézményekbe tartunk állatvédelmi foglalkozásokat. Ez pedig úgy jött, hogy az Erzsébet táborokban rengeteg a gyerek, ez egy számukra is nagyon fontos és nagyon élvezetes program. Itt kapcsolódott össze a két történet, hogy így eljutunk olyan helyekre is, illetve ők jutnak el hozzánk, de hogy megtalálunk olyan helyeket is, ahova egyébként nem biztos, hogy eljutnánk. Tehát így nagyon széles a paletta, hogy ki mindenki tudott csatlakozni ehhez a programhoz.
És milyen cukiságokkal találkozhatnak a gyerekek ezekben a foglalkozásokban?
Hogy milyen állatokkal?
Igen. Bocsánat?
Hát itt a kutyás programtól különböző hűlős foglalkozásokon keresztül rengeteg fél állattal tudnak megismerkedni, de tulajdonképpen nem is az a lényeg, hogy egy-egy állattal megismerkedjenek, hanem hogy az állatokkal kapcsolódva ki tudunk terjeszteni a beszélgetést minden más állatra is, tehát így nem csak azokra, akik éppen ott vannak velem.
Hogyan képzeljünk el egy ilyen foglalkozást?
Hát ez attól függ, ha egy terápiás kutyával megyek, nekem van egy terápiás kutyám, Polly, akkor ott a gyerekek igen interaktívan tudnak kapcsolódni a kutyával, trükköket tudnak kérni, különböző játékokat tudnak játszani, tehát mindig, amikor végigveszünk egy ötletet, hogy mondjuk mire lehet szüksége egy állatnak, például a mozgásigény, akkor próbáljuk ki, hogy a Pollit le tudjátok-e futni, és akkor van egy futóverseny a kutyával, amit borzasztóan élveznek a gyerekek, és így kapcsolódunk minden egyes állatvédelmi ponthoz. A hüllőkkel ugye abban részt vesz egy teknős, egy gabonasikló és egy agáma, őket is meg lehet érinteni, kézbe tudják venni, ott mászkál körülöttük az állat a fűbe, ha éppen olyan helyen vagyunk, és tudunk beszélgetni róluk. Egyébként nagyon sok ismeretet is szereznek így ezekkel az állatokkal kapcsolatban, ami nem biztos, hogy máshonnan is meg lenne nekik.
És mindemellett segítheti ez a gyermekek szociális érését is, vagy érzelmi érésének elősegítését?
Mindenképpen, igen, itt kapcsolódik össze az állatvédelem az embervédelemmel. Másképpen fog viszonyulni a társaihoz is, ahogy megérinti ez az egész, hogy mondjuk azt veszük, hogy melyik állatnak mire van szüksége, melyik állatot, vagy egy hüllőt hol tudunk megérinteni, hol esik jól neki, hol mit nem szeret. És ez ugyanígy igaz az emberekre és egy osztálytársra is, hogy ő mondjuk nem szereti, annyira ott vagyunk vele. Ő neki ez a fontos, a másiknak az a fontos. Tehát hogy ez egy nagyon fontos, hogy elindul ez olyan folyamat, ami kiterjed a társaira is, tehát ugyanúgy alkalmazni tudja, mint ahogy az állatokkal.
És rendkívül fontos, hogy a gyermekek megtanulják azt, hogy hogyan kell az állatokhoz közeledni, hogyan érdemes velük bánni, mert hogy én mondjuk ilyen állatsimogatóban ilyen példákat tudok mondani, vagy látok, hogy mennyire rosszul tud elsülni az, hogyha egy gyermek nem megfelelő módon közelít az állathoz, és mondjuk a szülő sem tudja igazán jól kezelni ezeket a helyzeteket. Szóval mindenképpen fontos, hogy erre felhívjátok a figyelmet, gondolom.
Igen, ez különösen fontos, hogy ezt megtanulják a gyerekek. Ilyen például az is, hogy odaérünk, és a gyerekek ugye az állatok a hordozóikba vannak, és ott megkérem a gyerekeket, hogy egyáltalán ne menjenek közel, ne piszkálják őket a hordozóba, mert az állatnak ott fontos az, hogy nyugalomba lehessen. Megbeszéljük, hogy milyen stressz jeleket adnak az állatok, mikor van az, amikor nem piszkáljuk őket, hogy hogyan közelítünk hozzá, hogy ne essen az rosszul az állatnak. Tehát ez mindig elmondom, hogy az nagyon fontos, hogy ezek az állatok itt biztonságba érezzék magukat ezeken a foglalkozásokon.
A közös tanulási folyamatot biztosan kíséri egy olyan folyamat is, amikor igazán jól érzik magukat ezek a gyermekek, vagy jól érzitek magatokat együtt. Milyenek szoktak lenni visszajelzések a foglalkozásokkal kapcsolatban?
Hát a gyerekek imádják ezeket a foglalkozásokat. Itt az Erzsébet táborokban is például, amikor lezajlott egy csapatnak a foglalkozása, ők még nem mentek el, leültek egy kicsit messze, végignézték még egyszer, visszajöttek még egyszer, meg simogatták a kutyát még egyszer, barátkoztak a siklóval, nagyon-nagyon szeretik ezeket a foglalkozásokat, és itt az Erzsébet táborban az is egy nagyon fontos része volt, hogy nem egy tanteremben találkoztunk, hanem kint a természetben felszabadult, boldog gyerekekkel tudtunk kapcsolódni, ami az ő szempontjukból is nagyon fontos volt.
Van-e más programotok az alapítványnál, ami hasonló, vagy olyan, amit szívesen ajánlanál másoknak is, akár milyen fejlődési lehetőségeket látok ezen a téren?
Hát rengeteg minden